610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar gyermekjogi szakember csatlakozik a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottsághoz. Benyusz Márta jogász, a Gyermekjogokért Egyesület elnöke a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottság regionális tanácsadója január 7-től. A vatikáni bizottság célja jelenlétének megerősítése Közép- és Kelet-Európában, illetve annak elősegítése és támogatása, hogy az itteni, az országokban is megbízható gyermekvédelmi protokollok alakuljanak ki. A szakértőkből álló Szentszéki Gyermekvédelmi Szervezetet 2014 tavaszán hozták létre, Ferenc pápa kérésére. Feladata a visszaélések áldozataival, családtagjaikkal, közösségeikkel való foglalkozás, a gyermekvédelmi irányelvek és normák kidolgozása, a kánonjog és a társadalom számára, valamint egyházi vezetők és munkatársaik képzése. A nyíregyházi magyarok nagyasszonya főplébánián rendezték meg a Debrecen nyíregyházi egyházmegye családpasztorációs napját, amelyre Nyíregyházáról, Gáva Vencsellőről, Újfehértóról és Máté Szalkáról is érkeztek résztvevők. Nagy Csaba családreferens elsőként a házasságban egymástak adott ajándékokról tartott előadást. A családpasztorációs találkozók keretében folytatódó Szülők Akadémiája sorozatban pedig Olá Gabriella klinikai szakpszichológus használati utasítás kamaszokhoz című előadásából a legtöbb szülő által megjegyzett gondolat is reménységre ad okot a kamasz gyermekekkel kapcsolatban. A falra hányt borsó is ki kell egyszer. A résztvevők a csoportbeszélgetések során tapasztalatokat, véleményeket, tanácsokat cseréltek egymással. Salgó-Tarján és környéke egyházközségei Varga András plébános kezdeményezésére és vezetésével 20 éve zarándokolnak a Karancson található Szent Margit kápolnához, az Árpádházi Magyar Szent ünnepéhez közeleső napon. Az éjszakai engesztelő zarándoklatot önmagukért és hazánkért ajánlották fel. A mostani zarándoklatnak a szent év külön hangsúlyt adott. A tüdőbetegségek, köztük a tüdőrák kezelésében alkalmazható gyógyszerek fejlesztését szolgáló korai fázisú klinikai kutatóegységet adtak át az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézetben, közölte az egészségügyi intézmény az MT-vel. Közleményükben azt írták, hogy az újonnan átadott klinikai, farmakológiai részlegével az intézet bekapcsolódik az innovatív gyógyszerfejlesztés korai szakaszába. Segítheti új terápiák, így a tüdőbetegségek, különösen a tüdőrák kezelésében alkalmazható gyógyszerek fejlesztését. 81 éves korában elhunyt Lukács Andor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, egyetemi tanár, színigazgató, közölte a Katona József Színház a közösségi oldalán. A Katona József Színház Lukács Andort saját halottjának tekinti. 2025-ben elindítják a Kultúra Kárpát-medencei évét, vagyis minden kulturális programot a Kárpát-medencében teszünk elérhetővé, jelentette be Hankó Balázs Budapesten, jelezve a Csóri Sándor program mellé csatlakozik a Lázár Ervin program, valamint színi előadások támogatása is. Hankó Balázs elmondta, idén nyártól új belépőt vezetnek be Közös Kincs néven, amellyel a magyar családok tagjai együtt kedvezményesen látogathatják a kulturális intézményeket. Beszámolt arról, hogy 2025-ben bővül a kultúrstratégiai intézmények köre, ebbe bekerülhet a Kolozsvári Magyar Opera és a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen is. Tél végéig megszületnek a támogató döntések a Napenergia Plus programban, közölte az Energiaügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az idei első ülését tartotta az energiaveszélyhelyzeti operatív törzs Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével. Az ellátás biztonsági helyzet kapcsán elhangzott, hogy a török áramlaton az ukrán gáztranzit leállítása után is folyamatosak az importszállítások. 18. alkalommal adták át csütörtök este a Média a családért díjakat, amellyel a legjobb, a családot a középpontba helyező cikkeket, valamint rádió és televízió műsorokat jutalmazzák, közölte a Média a családért alapítványa távirati irodával. Végül az időjárásról. Romlanak a látási viszonyok, köd, valamint réteg felhőzet képződik, illetve terjeszkedik. Számottevő csapadék nem lesz, a déli eszél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +3 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pinteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa a Vatikáni Közbiztonsági Felügyelőséghez hálás köszönet a biztonságért. Pápai üzenet a Világgazdasági Fórumnak. A mesterséges intelligencia mozdítsa elő, és soha ne sértse meg az emberi méltóságot. A pápa az olasz autóklubhoz. A szent évben újra tervezhetjük életünk útvonalát. A pápa kinevezte Kovákád bíborost a Vallásközi Párbeszéd dikasztériumának prefektusává.
Ferenc pápa a Vatikáni Közbiztonsági Felügyelőséghez. Hálás köszönet a biztonságért. A Szent Atya január 23-án csütörtökön délelőtt fogadta a konzisztórium teremben a Vatikáni Közbiztonsági Felügyelőség vezetőinek és beosztottjainak 180 fős csoportját. Feladatuk abban áll, hogy garantálják a Vatikán külső biztonságát, a Szent Péter tér közrendjét és a Szent Atya olaszországi apostoli útjainak biztonságos lebonyolítását. Ferenc pápa hozzá egy intézett beszédében a jubileumi szentkapuk átlépésére biztatta őket, egyúttal pedig szívből megköszönte nekik munkájukat, amelyet odaadással, szakmaisággal és nagy lelkiséggel végeznek, ezáltal is biztosítva az ő személye és munkatársai, valamint a Vatikán térségében tartózkodó összezarándok és turista biztonságát. A Szent Atya hagyománynak megfelelően az év elején találkozott a Vatikáni Közbiztonsági Felügyelőség vezetőivel és munkatársaival, amelynek során egy derűs 2025-ös jubileumi évet kívánt nekik és családjaiknak.
Anno giubilare nel quale siamo chiamati a volgere lo sguardo a Gesù Cristo, nostra speranza, che si fa pellegrino con noi e che vuole donarci se stesso.
A Szent Év arra hív minket, hogy tekintetünket Jézus Krisztusra, ami reménységünkre fordítsuk, aki zarándok társunká lesz, és aki önmagát akarja nekünk ajándékozni, áldásával és megbocsátásával együtt. A pápa arra buzdította a Vatikáni Közbiztonsági Felügyelőség vezetőit és munkatársait, hogy használják ki a Szent Péter Bazilikában a karácsonyi ilyen megnyílt szent kaput, valamint a többi római pápai bazilikában ezt követően megnyílt szent kapukat. A szent kapuk átlépése nem mágikus cselekedet, hanem egy olyan szimbólum, egy keresztény jelkép, amely, ahogy maga Jézus mondja, én vagyok a kapu, olyan jel, amely kifejezi az újrakezdés vágyát. Ez egy nagyszerű bölcsesség, újrakezdeni. Minden nap újrakezdeni, mégpedig egy-egy lépéssel előre haladni, hangsúlyozta a pápa.
Desiderio di rinnovarsi e di lasciarsi trovare da Dio.
Ez a megújulásnak vágya, és annak is, hogy hagyjuk, hogy Isten ránk találjon. Aki pedig eddig még nem ismerte fel a hit ajándékát, akkor is csak használja ezt a jubileumi évet, hogy tovább tudjon haladni az életben. A pápa megköszönte a felügyelőség tagjainak a munkáját, amelyet odaadással, szakmaisággal és nagy lelkűséggel végeznek, hogy ezáltal biztosítsák a pápa és munkatársai, valamint a Vatikán térségében tartózkodó összes zarándok és turista biztonságát. Miként ezt teszik olaszországi lelkipásztori látogatásai alkalmával is, amiért is a Szent Atya ismételten hálás köszönetet mondott nekik. Munkájuk, és ezt a pápa jól tudja, mindig megerőltető feladat, ami felkészültséget és bátorságot igényel, és amit ők legtöbbször tapintatosan, észrevétlenül valósítanak meg.
Presuppone abnegazione. Cura di ogni dettaglio, pazienza, disponibilità e sacrificio.
Mindez persze önmegtagadást, minden részletre való odafigyelést, türelmet és áldozatkészséget feltételez. A biztonság ugyanis egy láthatatlan érték, amelynek fontosságát valójában akkor ismerjük fel, amikor valamilyen okból éppen hiányzik, és amely állandó és bölcs felügyeleti elkötelezettség révén épül fel, éjjel-nappal, az év minden napján. A bűntől megsebzett emberek nélkülözhetetlenné teszik a közbiztonsági erők munkáját az egész közösség javának a szolgálatában, amelyek megfelelő eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy megakadályozzák és megállítsák azokat, akik bűncselekményekre és jogsértésekre adják magukat. Ferenc pápa szerint méltá lehetnek büszkék arra, hogy a közjó szolgálatában élnek és cselekednek, miközben alázatosak maradnak, mert ez lehetővé teszi számukra annak felismerését, hogy segítségre, áldásra, megváltásra szorulnak, és hogy szívüket nyitva tartsák Isten kegyelme előtt.
Sapete che vi penso spesso e con gratitudine. E prego per voi e per le vostre famiglie.
A Szent Atya végül megjegyezte, hogy sokszor gondol rájuk hálával, és imádkozik értük és családjaikért. Amikor pedig majd vasárnaponként a titkárai meglátogatják őket, hogy csokoládét vagy valami hasonlót vigyenek nekik, fogadják ezt a jelképes cselekedetet úgy, mint közösségének kifejező gesztusát. A Vatikáni Közbiztonsági Felügyelőség az olasz állami rendőrség olyan struktúrája, amely a római pápa védelmével foglalkozik az olaszországi területen tett látogatásai során, valamint a Szent Péter tér felügyeletével foglalkozik a Szentszék hatóságaival egyetértésben. A Vatikáni Közbiztonsági Felügyelőségnek körülbelül 150 beosztottja van, és mivel hivatalosan nincs területe illetékessége, a Közbiztonsági Minisztérium közvetlen irányítása alá tartozik.
Pápai üzenet a Világgazdasági Fórumnak. A mesterséges intelligencia mozdítsa elő és soha ne sértse meg az emberi méltóságot. Ferenc pápa a január 20-a és 24-e között a svájci Davosban megrendezésre kerülő Világgazdasági Fórumhoz intézett beszédében a mesterséges intelligencia etikus és felelősségteljes használatára szólított fel, amelynek mindenki javát kell szolgálnia, és soha nem sértheti meg az emberi méltóságot a hatékonyság érdekében. Az emberi méltóságot soha nem szabad megsérteni a hatékonyság érdekében, Ferenc pápa ezt az emlékeztetőt küldte üzenetében a svájci Davosban ezekben a napokban zajló 2025-ös világgazdasági fórum elnökének. A Szent Atya utalt az idei fórum témájára, az együttműködés az intelligencia korában. Ez jó alkalom arra, hogy a mesterséges intelligenciáról nem csak mint az együttműködés eszközéről elmélkedjenek, hanem mint eszközről, ami összehozza a népeket. A pápa emlékeztetett arra, hogy a keresztény hagyomány az intelligencia ajándékát az Isten képmására teremtett ember alapvető aspektusának tekinti. Ugyanakkor Ferenc pápa kiemelte, hogy a katolikus egyház mindig is a tudomány, a technológia, a művészetek és az emberi törekvések egyéb formái fejlődésének főszereplője és támogatója volt, amelyeket a férfi és a nő Istennel való együttműködési területeinek tekintette a látható teremtett világ tökéletesítésében. Mivel a mesterséges intelligencia célja az emberi intelligencia utánzása, amely megalkotta, Ferenc pápa rámutatott, hogy ez egyedülálló kérdéseket és kihívásokat vet fel, különösen mivel ezt a technológiát arra tervezték, hogy önállóan tanuljon és hozzon meg bizonyos döntéseket, és hogy olyan válaszokat tudjon adni, amelyeket a programozói nem láttak előre. A pápa szerint éppen ezért a mesterséges intelligencia alapvető kérdéseket vet fel az etikai felelősséggel, az emberi biztonsággal és ezeknek a fejleményeknek a társadalomra gyakorolt tágabb következményeivel kapcsolatban. Helyes használat esetén méltatta a pápa, a mesterséges intelligencia segíti a személyt hivatásának betöltésében, a szabadság és a felelősség jegyében. Mint minden más emberi tevékenységet és technológiai fejlesztést illetően, a mesterséges intelligenciát is az ember akarata alá kell rendelni, és részévé kell válnia a nagyobb igazságosság, átfogóbb testvériség és a társadalmi kapcsolatok humánusabb rendje elérésére irányuló erőfeszítéseknek. A pápa megismételte, hogy ennek elérése értékesebb, mint a műszaki téren elért előrelépés. A Szent Atya óva intett attól a kockázattól, hogy a mesterséges intelligenciát a technokrata paradigma előmozdítására használják fel, amely a világ összes problémáját pusztán technológiai eszközökkel tekinti megoldhatónak. Ebben a paradigmában, magyarázta, az emberi méltóság és a testvériség gyakran alárendelődik a hatékonyságra való törekvésben, mintha a valóság, a jóság és az igazság eredendően a technológiai és gazdasági erőből fakadna. Az emberi méltóságot azonban soha nem szabad megsérteni a hatékonyság érdekében, húzta alá Ferenc pápa a Davoszi Világgazdasági Fórumra küldött üzenetében. Ezzel összefüggésben a pápa hangsúlyozta, hogy azok a technológiai fejlesztések, amelyek nem mindenki életét javítják, hanem egyenlőtlenségeket és konfliktusokat teremtenek, vagy súlyosbítanak, nem nevezhetők igazi haladásnak. Rámutatott, hogy a mesterséges intelligenciát egy egészségesebb, emberibb, szociálisabb és átfogóbb fejlődés szolgálatába kell állítani. A mesterséges intelligencia hajnala által fémjelzett haladás arra hív, hogy fedezzük fel újra a közösség fontosságát, és újítsuk meg elkötelezettségünket az Isten által ránk bízott közös otthonról való gondoskodás iránt. Figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia összetettségében való eligazodáshoz a kormányoknak és a vállalkozásoknak kellő körültekintést és éberséget kell tanúsítaniuk. Ezzel kapcsolatban arra buzdította őket, hogy kritikusan értékeljék a mesterséges intelligencia egyedi alkalmazásait bizonyos helyzetekben, annak megállapítása érdekében, hogy alkalmazása elősegíti-e az emberi méltóságot, az emberi személy hivatását és a közjót. Mint sok technológia esetében, a mesterséges intelligencia különféle felhasználási módjainak hatásai nem mindig előreláthatók a kezdetektől fogva, figyelmeztetett a Szent Atya, aki különböző alkalmakkor már beszélt a mesterséges intelligencia előnyeiről és hátrányairól. Ahogy a mesterséges intelligencia alkalmazása és társadalmi hatása idővel egyre világosabbá válik, megfelelő válaszokat kell adni a társadalom minden szintjén, amihez arra van szükség, hogy az egyéni felhasználók, a családok, a civil társadalom, a vállalatok, az intézmények, a kormányok és a nemzetközi szervezetek a saját szintjükön dolgozzanak azon, hogy a mesterséges intelligencia mindenki javát szolgálja, kérte a pápa.
Ferenc pápa köszöntése az Olasz Autóklubhoz. A szent évben újra tervezhetjük életünk útvonalát. Csütörtökön fogadta audiencián a pápa a 120 éves Olasz Autóklub küldöttségét, akiknek a nevelés és a környezet kihívásairól beszélt. A szent év jó alkalom arra, hogy mozgásban legyünk, megfelelő célt tűzzünk ki magunk elé, és akár tervezzük újra életünket. A remény zarándokai. Ez a jubileumi év mottója, amelynek elején találkozott a Szent Atya az Olasz Autóklub tagjaival.
E la cosa più importante nel pellegrinaggio è stabilire la meta e compiere tutti i passi necessari per raggiungerla.
A legfontosabb a zarándoklatokban az, hogy kitűzzük a célt, és mindent megtegyünk annak elérésére, anélkül, hogy elkalandoznánk útközben, és értékes energiát veszítenénk másodlagos célokért. Az életben olykor hajlamosak vagyunk elveszni egy labirintusban, és elfeledkezni arról, hova is indultunk, fűzte hozzá a pápa. A zarándoklat során el is tévedhetünk, ez normális, nehézségek léphetnek föl, vagy elveszettnek érezhetjük magunkat. A szent év jó alkalom lehet arra, hogy újrainduljunk, végigvegyük életünk menetét, kijelöljük a fő állomásokat, amiket el akarunk érni, és elvessük azokat, amik akadályozhatnak minket a célhoz vezető úton. Nem való nekünk az egy helyben állás. Mindig keresünk, mindig haladunk egy cél felé. Ha stagnálunk, akkor könnyen úgy járunk, mint a víz, és poshadni kezdünk. De az sem mindegy, milyen cél van előttünk.
Ma una meta di condivisione, di fratellanza, di gioia per quanto possibile in questo mondo con le sue luci e le sue prove aperti a una felicità definitiva in compagnia di Gesù, di Maria e di tutti i santi.
Legyen az a másokkal való osztozás, a testvériség és az öröm útja, és legyünk mindig nyitottak a végső boldogság felé, amelyet Jézus, Mária és az összes szent társaságában érünk majd el. Sose csüggedjünk, mindig induljunk újra, buzdította az Olasz Autóklub tagjait a pápa, majd két kulcsszót bízott rájuk. Nevelés és környezet. Már az iskolában el kell kezdeni a nevelést és kialakítani a közlekedésben a biztonságos, tiszteletteljes kultúrát, aktív állampolgárokat formálni. Felelős magatartásra, a szabályok betartására nevelni, és elérni azt, hogy egyetlen ember se halljon meg az utakon. Utazni. Erre a szóra a tanulni, találkozni rímel, nem pedig a szenvedni, sírni, vagy, ami még rosszabb, meghalni. A pápa ezért az érzékenyítés és a nevelés eszközeit javasolja, hiszen ez is az élet megóvásának egyik módja. A másik kulcsszó a környezet. A gépjárművek száma, a nem megújuló energiaforrások használata és az üzemanyagköltség, a környezetszennyezés és a forgalom tagadhatatlanul befolyásolja közös otthonunkat és annak minden lakóját. Az élet minősége forog kockán.
Per questo è urgente lavorare per affrontare tali sfide con serietà e determinazione.
Ezért sürgősen és határozottan szembe kell nézni ezekkel a kihívásokkal, elősegítve a fenntartható és hozzáférhető mobilitást mindenki számára. Ferenc pápa a 120 éve működő Olasz Autóklub tagjait, az autóvezetők védőszentje, Szent Kristóf oltalmába ajánlotta, azt kérve, hogy a mostani változó világban továbbra is a személyt, annak jólétét és biztonságát helyezzék a középpontba.
A pápa kinevezte Kovákád bíborost a vallásközi párbeszéd dikasztériumának prefektusává. Ő követi Miguel Ángel Ayuso Guiso bíborost, aki tavaly novemberben hunyt el. A bíboros megtartja az apostoli utak koordinátori szerepét is az államtitkárságon. Az 51 éves Kovákád bíboros Indiában született 1973-ban, 2004-ben szentelték pappá, kánonjogi diplomát szerzett, majd 2006-ban a Szentszék diplomáciai szolgálatába lépett. Először az algériai apostoli nunciatúrán titkárként folytatta tevékenységét, 2020 óta az államtitkárságon az általános ügyek szekciójában dolgozik. 2021-ben Ferenc pápa megbízta az apostoli utak szervezésével. 2024. októberében kinevezte a Káldok Nizibiszi címzetes érsekévé, majd november 24-én szentelték püspökké Indiában. A 2024. december 7-én tartott konzisztóriumon a pápa bíborossá kreálta.
A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese az ökumenikus imahittel kapcsolatosan osztja meg gondolatait.
2025. január 19-én vasárnap kezdődik, és január 26-án vasárnap ér véget ebben az esztendőben az ökumenikus imahét. Ennek kapcsán néhány fontos információt, néhány témakört szeretnék elmondani a kedves hallgatóknak, hiszen főleg azokon a településeken, ahol több keresztény felekezet lakói élnek együtt, valószínűleg gyakorolják az ökumenikus imahéten azt a közösségi találkozást, amelynek során elmennek egymáshoz, meglátogatják egymás templomait, imaházait, és ennek a ökumenikus imahétnek pontosan az lenne a lényege, hogy egy valódi közös találkozáson belül ne arra figyeljünk elsősorban, ami szétválasztja katolikusokat, reformátusokat, evangélikusokat, hanem sokkal inkább azzal foglalkozunk, azzal törődjünk, hogy ebben a mostani igencsak szekularizált, vagy talán már úgy is mondhatjuk posztmodern, posztszekularizált társadalomban, miben tudunk az egész társadalomnak a segítségére lenni, amikor közösségben, bár különböző felekezetben a társadalomnak azokat a területeit, a társadalmi közös életnek azokat a területeit együtt, egymásra odafigyelve gyakoroljuk, amelynek során például iskolafenntartás, szociális ellátórendszer működtetése és sok más terület összekapcsol bennünket, amely egy olyan lehetőséget ad, hogy miközben a gyakorlatban is van közöttünk kapcsolat, a gyakorlatban is megvalósul egy-egy közös találkozás, mégis lelki téren, teológiai téren is legyen egyfajta közeledés egymás felé. Hogyha katolikus lexikonunkat felütjük, akkor abban az ökumenizmus címszó alatt azt olvassuk, az ökumené a keresztények egység törekvése. Görög szóból származik, amely a lakni szót jelenti, idővel az egész lakott földet jelentette, majd az egyetemes kereszténységet, végül a keresztények egység törekvéseit. Krisztus szándéka ugyanis az volt, János evangéliumban olvashatjuk, hogy mind egyek legyenek. Ez az, ami az elmúlt 2000 év során nem tudott megvalósulni, hiszen a kezdetben egységes Krisztus követő közösség a későbbiek során különböző okok miatt egy megbomlott egységet idézett elő, egész pontosan két nagy egyházszakadás, mondhatjuk úgy, hogy a nyugati és a keleti, majd a reformáció során a nyugati egyháznak is két nagy területre, két nagy félre való osztódása a keresztények egység törekvését nem segítette elő. Sokkal inkább ez a megosztottság a mai napon már különösképpen is mondhatjuk azt, hogy gyengítette a mi keresztény közösségeinket. Azonban, amikor az ökumenizmusról beszélünk, akkor el szoktuk azt is mondani, hogy a sokszínűségnek van egyfajta ereje. Amikor beszélünk a különböző egyházakról, akkor kiemeljük azokat a szerepeket, amelyeket az egyes egyházak betöltenek, amelyet a többi keresztény felekezethez képest talán erősebben, talán jobban megvalósítanak. Amikor azt mondjuk, hogy például a református egyház az az ige egyháza, akkor ott azt szeretnénk kiemelni, hogy abban a közösségben, abban a protestáns felekezetben egészen központi helyet tölt be a Szentírás, az ige, annak olvasása, hallgatása és annak magyarázata. Nem minthogyha ez nem történne meg katolikus egyházunkban, ahol a szentmisében, a különböző egyéb összejöveteleinken, a szentelményeinkben, szertartásainkban, szentségeink kiszolgáltatásánál mindig olvasunk a Szentírásból, és a homíliát is a Szentírás alapján készítjük el a legtöbbször, annak gondolatát használva próbáljuk megvalósítani Krisztus tanítását, de amikor azt mondjuk, hogy a protestantizmus, azon belül is a református egyház az ige egyháza, akkor arra szeretnénk kitérni, és azt szeretnénk elmondani, hogy ebben az egyházban egészen központi helyet tölt be az ige. De hogyha mi magunkat, katolikusokat szeretnénk jellemezni, akkor mondhatjuk azt, hogy mi pedig a szentségek egyháza vagyunk. Hiszen szemben a protestáns közösségekkel nálunk a hét szentség az egyértelműen és világosan mutatja, hogy az a fajta krisztusi tanítás, amelyet az evangéliumban, a Szentírás, újszövetségi Szentírás más könyveiben olvashatunk, az az egyes emberi találkozások, Istennel való találkozás, az emberi életnek nagy eseményei, a születés, a felnőtt kor, a betegség, vagy éppenséggel életállapot változása, a házasság, az egyházi rend, vagy amikor a bűnbánattal a fülgyónásban találkozunk, és ott megkapjuk a feloldozást, akkor ez mind-mind egy-egy szentírási helyre, akár többre is visszavezethető, és mi, a mi katolikus keresztény közösségünk ezt próbálja külön kiemelni, és ezen belül is a hét szentségen belül az eukarisztiának, az oltári szentségnek azt a igencsak katolikus szempontból központi szerepét, amelyet egyrészt, aki táplálkozik, Krisztus testét és vérét veszi, nem csupán jelképezi, nem csupán oda helyezi az ő erejét, hanem valóban a mi hitünk szerint Krisztus teste és vére jelenik meg a kenyér és a bor színében, amikor szentségimádást végzünk, amikor szentségi áldást kapunk, akkor ez mind-mind az eukarisztiának a tiszteletét, az imádását jelenti. És hát természetes dolog, hogy az ortodoxiára is oda kell figyelnünk, bár Magyarországon viszonylag csekély számban vannak ortodox testvéreink, de akár Erdély területén, akár Kárpátalján, akár hogyha elutazunk olyan helyekre, ahol az ortodoxia erősen jelen van, akkor tudnunk kell azt is, hogy ők hogyan és miként is tudnak részt venni abban az egység törekvésben, abban az ökumenizmusban, amelynek valóban az lenne a célja, hogy bár szétszakítva él az egyház, mégis egységes szívvel, egységes lélekkel közeledjen Krisztus igazi tanításának megvalósítása során az egész emberiség felé. Amikor a II. Vatikán zsinatot megtartották 1962 és 65 között, akkor a II. Vatikán zsinat megfogalmazta, Krisztus Urunk csak egyetlen egyházat alapított, mégis több keresztény közösség igényli, hogy elismerjék, mint Jézus Krisztus igazi örökségét. valamennyien az Úr tanítványainak vallják magukat, de különösképpen vélekednek és külön utakon járnak, mintha maga Krisztus lenne megosztva. Ez a megosztottság kétség kívül ellene mond Krisztus akaratának, botránkoztatja a világot, és károsítja a legszentebb ügyet, az evangélium hirdetését minden embernek. Azt gondolom, hogy ezek a sorok 60-as évekből származva ma is elevenen élnek, amikor az ökumenikus imahéten különös módon is gondolkodunk a különböző képpen megvalósított Krisztus iránti szeretetben. Mégis ma sokkal inkább arra kell törekednünk Ferenc pápának az útmutatása segítségével is, hogy ezt a sokszínűséget, amely a keresztény közösségekben rejlik, ezt felhasználjuk arra, hogy Krisztus tanítását meg tudjuk valósítani a világban. Mondhatjuk azt, hogy a Ószövetségben nagyon sok próféta volt, akik nem csak szóban hirdették a következő időknek egyes jeleire is odairányítva a figyelmüket, az üdvösséget, nem csak felhívták az emberek figyelmét a bűnökre vagy bűnbánatra intettek, hanem saját maguk is, olvashatjuk az Ószövetségben, példát akartak mutatni, nem csak szóval tanítani. Azt gondolom, hogy minden keresztény felekezetnek ma ez az első számú feladata. Első számú feladata, hogy a keresztény közösségen, az adott keresztény közösségen belül megtalálják azt az egységet, amely az ott lévő híveket igazi közösségi alkotja. Ennek pedig az lehet az eredménye, hogyha az emberek rájuk néznek, az egyes felekezetekben élő keresztényekre, és azt látják, hogy valahogy csillogó és ragyogó szemmel végzik mindennapi munkájukat, végzik a különböző tevékenységüket Krisztus nevében, akkor már nem a különbözőséget fogják látni, hogy az egyik protestáns, a másik katolikus, és így tovább, hanem azt, hogy mindannyian Krisztus nevében, Krisztus szeretetében tevékenykednek. A következőkben ahhoz szeretnék néhány gondolatot elmondani, hogy hogyan is tudok én egyénileg hozzájárulni Krisztus egységes testének a megvalósításához. Krisztus titokzatos teste, misztikus teste az egyház, és mi abban mindannyian részt kapunk, mivel meg vagyunk keresztelve. És amikor megkeresztelnek bennünket, akkor első sorban keresztények vagyunk, és a második az, hogy ezen a kereszténységen belül melyik felekezetbe kereszteltek meg bennünket, hogy katolikusok vagyunk, reformátusok, evangélikusok. Mindannyiunkat azonban összeköt maga az a szó, hogy keresztény, Krisztus követő. Mit tehetek én egyénileg? Először is egy olyan egységet kell megvalósítani, ami önmagamban való egység. Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy az emberek saját maguk életével nem elégedettek. Nagyon sokszor látjuk azt, akár hazánkban, akár Európában, hogy az emberek elveszítik az önmagukba vetett hitet, azt a reményt, amellyel a mindennapukat lehet felépíteni, és nagyon sokan ma belefeledkeznek az online valóságba, az online világba, és nem pedig a kézzel fogható valóságban élik életüket. Éppen ezért ma nagyon sok lelki skizofén ember van a világban, akik azért menekülnek el a valóság elől, mert ott nem találják meg a lelki békéjüket. Mondhatnánk úgy, hogy megbomlott az összhang a test, a lélek és a szellem között. Amikor tehát az ökumenizmusra gondolunk, akkor én először is azt javasolnám mindenkinek, hogy gondolkodjunk azon, hogy én egységben vagyok-e önmagammal. Én úgy tudom-e élni a mindennapjaimat, ahogyan azt az én keresztény közösségem előírja számomra. Meg tudom-e valósítani katolikusként a szentségi életet? Tudok-e menni, gyónni? Ott vagyok-e a szentmisén, és tudok-e áldozni? Vagyis egységbe tudok-e lenni azzal a Krisztussal, aki az én belsőm számára is megteremti az egységet? A másik nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy másként gondolkodó emberekkel egységbe legyünk, ahhoz az kell, hogy saját családunkban egységbe legyünk. Az igazi keresztény hit az a családban kezdődik. Egyrészt a családban adják tovább, generációról generációra, másrészt pedig a családon belül a különböző családi szokásokban élhetjük meg keresztény hitünket, katolikus hitünket. És amikor ma látjuk azt, hogy maguk a családok is megosztottak, sok válást látunk, különböző családi békétlenségeket, akkor megint csak feltehetjük azt a kérdést, hogy hát csodálkoznunk kell azon, hogy maga a kereszténység is megosztott lett, hát hiszen a keresztény közösséget kezdettől fogva emberek alkották, és hogy valóban a Szentlélek az, aki ezt működtet, irányítja, arra pontosan az a bizonyíték, hogy bármilyen emberi szándékok is voltak, bármilyen emberi bűnök is voltak, vagy vannak ma egyházainkban, ennek ellenére Krisztus szeretete, a Szentlélek ereje, az élteti ezt a közösséget, és nem tudnak rajta erőt vetni, még a pokol kapui sem. Amikor tehát a család egységére törekszünk, akkor az jelenti azt a fajta egységet, hogy innentől kezdve van egy biztos szilárd pont, és ez a biztos szilárd pont adja meg számomra azt a lehetőséget, hogy úgy gondolkodjak, amikor kimegyek az emberek közé, a munkahelyemen, baráti társaságban, hogy elismerem azt, hogy nagyon sokan másféleképpen gondolják az életüket, de az én meggyőződésem, az én hitem, az ne szenvedjen csorbát, hanem inkább az én meggyőződésemből, az én hitemből adjak erőt, adjak át valami többletet az emberek számára. Ezt követi az adott közösségen belül való egységkeresés. Mi magyarok sokszor vagyunk politikai okok miatt megosztottságban egymással. De ezt talán a világ többi táján is megtapasztaljuk, csak legfeljebb mi ezt másként éljük meg. Ezen csak úgy tudunk segíteni, hogyha keresünk más olyan közös pontot, ahol egyek lehetünk. És hogyha azt az egyházat tekintjük, amelyet Krisztus alapított, akkor rádöbbenünk arra, hogy az egyház pontosan arra az egységre hív bennünket, amelyet sem másként gondolkodás, sem politikai különvéleménynek nem szabad megosztani. Egyházainkban az emberi értékek a Krisztus értékekkel együttműködnek. És amikor valaki tagja lesz a keresztény közösségeknek, bármely felekezetben, akkor ő azt vállalja, főként amikor már felnőttként a bérmálás szentségében például hitet tesz a krisztusi életre, akkor ő azt vállalja, hogy ennek segítségével békét fog teremteni, és nem azt nézi majd akár a saját egyházában, akár a világ különböző pontjain, hogy hogyan lehetne megosztottságot, valamiféle széttöredezettséget megvalósítani, hanem sokkal inkább azt, hogy hogyan lehet egységre és békére törekedni. Olvastam egy kis történetet, amelyik egy idegenről szól, aki elmegy egy faluba, és látja, hogy ott van két templom. És akkor azt mondja az utcán sétáló embernek, hogy látom, maguk nagyon szeretik a Jóistent, mert két templomot is építettek neki. Erre a falusi ember megvakarja a fejét, és azt mondja, hát, hogy az Istent szeretjük, az biztos, de hogy egymást nem, az még biztosabb. Karikatúrája ez annak a emberi jellemnek, amely azt állítja, hogy szerethetem úgy az Istent, hogy közben az embereket nem szeretem. A kereszténység fordítva gondolkodik. János apostol írja, hogyan lehetne szeretni a láthatatlan Istent, hogyha nem szeretjük a látható embertársainkat, akikkel együtt vagyunk. Összekapcsolódik ez a két dolog. Isten imádása és szeretete az abban nyilvánul meg, hogy itt a földön a szintén általa megteremtett embertársainkkal közösségre, egységre törekszünk. Ne értse senki félre, ezt az egységet nem úgy kell elképzelnünk, hogy egyszer eljön majd az az idő, amikor az összes egyház egy nagy egyház lesz. Valószínűleg ezt ebben a földi világban legalábbis mi már nem fogjuk megélni. Hanem sokkal inkább úgy kell értenünk, hogy a keresztények, még hogyha másként is gondolkodnak bizonyos kérdésekben, nekünk nagyon fontos, hogy legyünk egyfajta világító fákja, és mutassunk utat azoknak az embereknek, akik esetleg csak névlegesen keresztények, de nem gyakorolják a hitüket, nem élik azt meg, vagy pláne azoknak, akikből manapság Európában egyre több van, akik már nincsenek megkeresztelve, akik abszolút nem tartják magukat semmilyen hithez, valláshoz csatlakozónak, tartozónak, és élnek egy Isten nélküli, mondhatjuk így, közönyös, közömbös világot. Ebben a közönyös, közömbös társadalomban a kereszténység újra értékként kell, hogy megjelenjen. Nagyon sokat veszítettünk a hitelességünkből, amikor a történelem során ezek a szakadások megtörténtek. De ma már nem erre a múltbeli eseményre, vagy a múltbeli eseményekre kell gondolnunk és koncentrálnunk, hiszen ma élő keresztényként erről mi nem tehetünk, hanem arra kell odafigyelnünk, hogy azt, amit meg lehet tenni saját közösségünkben, azt tegyük meg, és ahogyan szoktuk fogalmazni, az ökumenizmus lelke az a közös ima és a megtérés. Erre a közös imára hív bennünket az egyház minden esztendő januárjában, amikor Saul megtérésére is gondolunk, és erre a közös imára hív bennünket az egyház akkor is, amikor az egész esztendő során magát a megtérést állítja elénk. Most egy hosszú farsang idő után, márciusban kezdődik 2025-ben a nagybőjt időszak, és amikor az ökumenizmusra gondolunk, és azt mondjuk, hogy a közös ima és a megtérés ennek a lelke, akkor ezt a megtérést a nagybőjt időben különös módon is gyakorolnunk kell, hiszen mi elsősorban saját magunk hiteles keresztény életéért vagyunk felelősek. Ezt a hiteles keresztény életet pedig a katolikus egyházunkban különös módon is meg tudjuk élni, hogyha majd az előttünk álló elkövetkezendő időben úgy készülünk a Krisztussal való húsvéti találkozásra, hogy abban mindannyian ott fogjuk látni, nem csak katolikus szemüvegen keresztül, hanem igazi keresztény szemüvegen keresztül is a megtérésnek és a közös imának az eredményét. Egyik alkalommal egy teológust megkérdeztek arról, hogy vajon mikor lesz igazi ökumenizmus. És a válasz így hangzott, az örökké valóságban biztos. És azt gondolom, hogy mi is ezzel zárhatjuk le ezt a mai elmélkedést, hogy az örökké valóságban már nem lesz megosztottság. Hiszen Krisztus egyetlen mennyországért váltott meg bennünket, Isten egyetlen mennyországot hozott létre a mi számunkra, abban az állapotban, az üdvözülés állapotában mindannyian megtapasztaljuk földi életünk alapján azt a boldogságot, azt az örömet, amelyet majd az Istennel való egység fog létrehozni. Ehhez kérjük Isten segítségét, és bármikor is hallgatja meg a kedves rádióhallgató ezt a műsort, nem muszáj megvárni az ökumenikus imahetet egy következő esztendőben, bármikor lehet imádkozni, bármikor lehet a megtéréssel a keresztények egységét elősegíteni, és bármikor lehet fordulni a mi közös édesanyánkhoz, a boldogságos szűzanyához, hogy mindannyiunkat vezessen arra az egységre, amely majd a Szent Fiával való találkozásban megvalósul.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Novák István atyát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettesét hallották. A műsort Kolesszár Krisztián szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk az éjszaka kínálatát. Elsőként ökumenikus imaórát közvetítünk felvételről az Egri Minorita templomból. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től Zöld Hullám című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Gelencsér András egyetemi tanár, akadémikus, dr. Vankó Zsuzsa főiskolai tanár, a Sola Scriptura Teológia főiskola rektorának előadását hallgathatják meg civilizációnk jövőjéről. 3:05-kor kezdődő közéletünkben ma Parádra és Cserépfaluba látogatunk. Parádon a kristályüveg csiszolásról, Cserépfaluban a kőkultúrájáról szólunk. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Bilincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Valga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket és minden kedves hallgatónknak. Szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Napbúcsúztató.
Énekeljetek új dalt az Úrnak, minden földek, az Úrnak zengjetek. Énekeljetek és áldjátok nevét, zengjetek az Úrnak énekszóval. Napról napra hirdessétek az örömhírét, hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, csodatetteit minden nép előtt. Olvasom a 95. Zsoltárban. A jóság mindig egy ember alakjában jelentkezik életünkben, s talán az isteni élet szikrája az bennünk, hogy korunk előre haladtával fogékonyabbak leszünk a szeretetre, s már puszta jelenlétünkkel örömöt keltünk, ha szeretünk és szeretnek bennünket. Tudjunk mindig újra kezdeni, új lapot nyitni, új szemmel nézni, önmagunkra is, a párunkra is. Tudjuk mindig elfogadni önmagunkat, korlátainkkal, gyöngeségeinkkel is. akkor könnyebben tudjuk elfogadni párunkat is korlátaival és gyöngeségeivel. A szerelem kezdetben még nem látja a valóságot. Az érzékek és a szív forrongása nem engedi, hogy tudomásul vegyük, elfátyolozza, elborítja az álom és az örökké valóság hangulatával. Csak lassan-lassan csillan meg a ködön át a realitás, csak amikor megismerjük egymás szokásait, gyöngéit, hibáit. Ha ekkor is elfogadjuk társunkat, úgy, amilyennek most megismertük, mindig újnak és minden csalódáson át is, ha együtt hordozzuk a hétköznapok örömeit és bánatait épp úgy, mint az élet válságait, Isten színe előtt és az ő segítségével, akkor lassanként kibontakozik a második szerelem, a házasság igaz misztériuma. És ez épp úgy fölülmúlja az elsőt, mint az érettkor az ifjúságot, mint a lemondásra kész szív a csak megnyílni, kiáradni tudó szívet. Valami nagy esemény ideje következett el, beérett a sok áldozat és önmegtagadás gyümölcseként. Istenünk, te azoknak, akik téged szeretnek, láthatatlan javakat készítettél, önts szívünkbe szeretetedet, hogy téged mindenben és mindenek fölött szeressünk, s így ígéreteidet, melyek minden vágyat felülmúlnak, elnyerjük.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.